Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence elmondta, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban. A költségvetésből a kormány 19 milliárd forintot biztosít arra, hogy minden tankönyv, minden taneszköz ingyenes lehessen a magyar diákok számára. 260 a háborúban érintett ukrán gyermeket fogadt táborában a Rákóczi Szövetség augusztus 31-e és szeptember 5-e között Sátoraljaújhelyen. A szövetség azt közölte az MT-vel, hogy az orosz-ukrán háború legrászorultabb kárvallottjait, 260 gyermeket, köztük sok árván maradtat fogadnak szeptember első hetében. Az ukrán diákok táborának ünnepélyes megnyitóján augusztus 31-én vasárnap 16 órakor részt vesz Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulja, a táborozó diákokat szeptember 3-án, szerdán 11 órakor felkeresi Pál Norbert kormánybiztos is. A háborús területről érkező gyermekeket Magyarország ungvári főkonzulátusa és az ukrán katonai adminisztráció közreműködésével hívta meg a Rákóczi Szövetség. A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a Schengeni övezetből, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az MT-hez eljutatott közleményében azt írja, Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és Szlovákiának ártanak, vélekedett a külügyminiszter. Szeptemberben adják át a bánsági Csákváros egykori középkori várának felújított tornyát. Az erődítményt 1 millió eurós projekt keretében restaurálták uniós támogatással. A Temesvártól 33 kilométerre található Csákvárost a köznyelv szerb hatásra napjainkban is Csákovaként emlegeti, miután a bánsági települést 1913-ig hivatalosan így hívták. Petru Filip, a Temes megyei kisváros polgármestere elmondta, a projekt keretében a város jelképének számító torony körüli területet is rendezték, mellette 100 férőhelyes nyári színházat alakítottak ki, első emeletén a tűzoltóság múzeumát rendezik be, második és harmadik emeletén az ásatás során talált leleteket állítják ki. Tetőteraszáról a mintegy 50 kilométerre található vajdasági Versec hasonló tornyáig ellátni. A Csáki mellett ez az a torony, ami még épségben megmaradt a térségben. Betiltják a mobiltelefonok használatát a dél-koreai iskolákban. A szöuli parlament nagy többséggel szavazta meg a törvényjavaslatot, amit a közösségi média intenzív használatának a fiatalkorra gyakorolt negatív hatásával indokoltak. A volt brazil elnököt 24 órás rendőri megfigyelés alatt tartják a hatóságok. Hogy megakadályozzák szökését napokkal ügyének tárgyalása előtt. Jair Bolsonaro-t 40 év börtönbüntetésre is ítélhetik. Bolsonaro-t azzal vádolják, hogy 2022-ben a választási veresége után államcsin szervezett utódja kormányának megdöntésére. Ő azonban tagadja a vádakat, olvasható az Inforádió oldalán. Dánia nevében bocsánatot kért a kényszerű fogamzásgátlás grönlandi áldozataitól a kormányfő, hozzátéve esetleges kárpótlást is terveznek. Előzőleg csaknem 150 áldozat perelte be a dán államot és vár a perem megtartására. A 60-as évektől a 90-es évek elejéig mintegy 9000 szülőképes korú nőnek helyeztek fel a méhébe spirált a dán hatóságok döntése nyomán. Olvasható szintén az Inforádió oldalán. Végül a pénteki időjárásról. A nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést. Majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is. Estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A déli szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet pénteken 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Sûr de lui, fallait-il seulement qu'il sourit? Les anges étaient tous fous de Gigi. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre Gigi.
Mais nous, on a envie d'y croire. Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien. Pour nous, Gigi est toujours vivant et il nous attend.
Au sole mio, ma Gigi, fais-nous un coin au paradis.
Gigi Paradiso,
une petite place qui ressemble à l'Italie. Gigi!
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tiszteletel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara a 2024-2025-ös tanévének diplomátadó ünnepségét július 17-én tartották Budapesten, a Szent István Bazilikában. A nap folyamán három turnusban több mint 600-an vehették át oklevelüket. Köszönöm dr. Birher Nándornak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara dékányának, hogy interjút készítettek önnel ez örömteli esemény alkalmából, hiszen rengetegen voltak, majd akár a YouTube-on is az érdeklődők megtekinthetik ezt a nagyon szép, nagyon megható ünnepséget.
Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nagyon örülök neki, hogy van lehetőségem arra, hogy pár szót a diplomátadóról mondjak, mert számomra is nagyon nagy öröm volt. Nagyon nagy öröm volt látni a hallgatók szemében azt a boldogságot, amivel a Szent István Bazilikában, az oltári szentség előtt és a Szent István jobbjának erekjé mellett átvették a diplomájukat. Mindenki megérezte azt, hogy ez mennyire komoly esemény, mennyire fontos küldetés mindenkinek a személyes élete számára, és mennyire örömteli ez a pillanat.
Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy miben látja a dékán úr a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK iránti hatalmas érdeklődés okát.
Még 3 évvel ezelőtt, amikor felvetődött annak a gondolata, hogy a bazilikába szervezzük ezeket a diplomátadókat, egy picit féltem tőle, hogy azért mégse feltétlenül egy templom a helye annak, hogy diplomát adjunk át, de mára kiderült, hogy mindenki számára ez a szent hely, ez a tudománynak a szent voltát is megjeleníti, és bizony erre szükség van mindannyiunknak. Részben, tehát maga a hely olyan, ami megihlett mindenkit, és örömmel jönnek ide a hallgatók és a rokonok is. Részben pedig hát ez megkoronázása annak, amit az elmúlt években a hallgatók számára próbáltunk átadni, és aminek a középpontjában egyrészt ott van a tudomány, másrészt viszont ott van az az értékrend, amit a katolikus egyház megjelenít a társadalomban. És ez a kettő együtt olyan, ami valamilyen módon vonza a fiatalokat. Számomra nagy meglepetés volt, és nagyon örömteli meglepetés volt, hogy milyen sokan voltak a fiatalok között, akik keresztet viseltek a nyakukban, mikor átvették a diplomájukat. Ez egy rettentő pozitív megerősítés volt számomra.
Nagyon szép volt Kuminec Géza rektor úr hálaadó beszéde is, ugye ő hálát adott Istennek az új diplomásokért, a tanulmányi évek eredményeiért, és hangsúlyozta a Pázmány katolikus értékrendjét. És nagyon megható volt az is, amikor ön kiemelte, hogy a most végzett BA-sokkal együtt indult ön is 3 évvel ezelőtt, itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK dékányaként. Ez idő alatt megduplázódott az bölcsészet és társadalomtudományi kar hallgatóinak a létszáma, valamint a kar is a nemzetközi figyelem középpontjába került. Miért emelte ki a sok irányú képzést?
Azért, mert a két dolog között szoros összefüggés van, és fontos is, hogy legyen szoros összefüggés. 3 év alatt a bemeneti létszámot meg lehetett volna akár úgy is duplázni, hogy a minőségen csökkentünk. és bárkit felveszünk mindenféle bemeneti kritérium nélkül. Mi ezzel szemben egy másik utat választottuk, azt az utat választottuk, hogy a képzési kínálatunkat szélesítettük, egyre népszerűbb képzéseket hirdettünk, egyébként a meglévő képzések mellett, ami egyre több hallgatót vonzott, és ez lehetővé tette számunkra, hogy ne kelljen a ponthatárokon se, vagy kicsit máshogy fogalmazva a minőségen se csökkenteni ahhoz, hogy ennyire tudjuk növelni a létszámot. Ahogy a beszédemben is mondtam, mi nem tömeget akartunk növelni, hanem szintet lépni. És ez a szintlépés, ez hála Istennek sikerült. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ez az elmúlt 3 év volt az az időszak, amikor az egyetemmel, illetve pontosabban a karral kapcsolatban bármivel belekezdtem, az sikerült. És ez egész biztos, hogy nem az én tehetségem, egész biztos, hogy nem az én tudásom vagy erőm, hanem a kegyelem működése. Legalábbis én ezt így fordítottam le magamnak, és hiszek abban, hogy azért ezeket a nagyon lényeges döntéseket valamilyen módon a Jóisten vezérli. A sikerekkel együtt, és ha kell, akkor a keresztutakkal együtt is. Ez a kettő, ez nagyon szorosan összefügg egymással. Fontos, hogy legyen egy világos stratégiai cél, de ennél talán még fontosabb, hogy ezt a stratégiai célt mindig a Jóistenre bízzuk.
Önköszönetet mondott beszédében nem csak a hallgatóknak, hanem úgy vélte, hogy a közös sikerek nem valósulhattak volna meg a katolikus egyház, hazánk, a család és a barátok támogatása nélkül.
Igen, ezt a mondatot igazából kétszer meg is ismételtem, pontosan azért, mert nagyon lényegesnek tartom. Egyrészt azt szokás manapság mondani, hogy legyél büszke magadra, mert elérted a diplomádat. Tehát egyfajta ilyen individualista gondolkodásmódot erősít sokszor a világ az egyénekbe, de ezzel az individualizmussal nem lehet az igazából érvényesülni a mai társadalomban. Nagyon nagy baj lenne, hogyha a friss diplomások egyedül kéne, hogy örüljenek, miután átvették a diplomájukat. Nagyon nagy baj lenne, ha nem lenne körülöttük senki. Nekem meggyőződésem, hogy legalábbis látva ott a vendégeket, meg a szülőket, meg az ő örömüket is, bizony közösségben értékel ezt az eredményt, és egyébként a jövőben közösségben fogják tudni kamatoztatni ezt az eredményt. Milyen közösségekről van szó? Hát először is a katolikus egyház közösségéről, ami egy legalább 2000 éves, hogyha nem akarok messzebbre menni, közösség. Nagyon fontos, a társadalom szempontjából nagyon meghatározó közösség, akkor is, hogyha mióta világ a világ, támadások középpontjában áll, de hát tudjuk, hogy ez így természetes. Aztán itt van a haza, ami szintén nagyon fontos és meghatározó, hiszen talán leginkább ez kötődik közvetlenül a munkaerőpiachoz, meg a munkaerőpiaci lehetőségekhez. Azzal együtt, hogy termelni kell, meg azzal együtt, hogy adót kell fizetni, és ezt a végén aztán az állam osztja szét, amiből például lehet finanszírozni az egyetem működését. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos rendszer, és aztán, ahogy megyünk még beljebb, akkor ott találjuk a társadalom alapsejtjét, a társadalom élő sejtjét, ami nem más, mint a család. Enélkül a család nélkül nem lehetne életünk sem. Éppen ezért fontosak ők is, és ők azok, akik jellemzően megjelennek egy ilyen ünnepen. És hát a barátok, ott már mi magunk is válogatunk. Tehát ott már nekünk is megvan a nagy lehetőségünk arra, hogy kik legyenek a barátaink, és ők is meg fogják határozni a jövőnket, meg mi is fogjuk alakítani azokat, akik a mi barátaink. Nagyon lényeges ez a viszonyrendszer is. Mindegyikre szükség van ahhoz, hogy egy egészséges jövőt tudjunk magunk számára elképzelni és megvalósítani. Gondolom, hogy a hallgatóink ebben nagyon ügyesek, mi legalábbis arra próbáltuk őket megtanítani, hogy a kapcsolatoknak ezt a 4 szintjét jól tudják menedzselni.
Amikor ezt a beszélgetést dékán úrral rögzítjük, még nem történt meg a ponthatárok kihirdetése, de már a jelentkezések alapján látható, hogy megint csak növekedni fog. Nem csak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, de a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra járók létszáma. Milyen szerepet lát ebben dékán úr azoknak az új képzéseknek, mint például a szeptembertől induló gazdaságtudományi képzés szakirány?
Így van, hál' Istennek a jelentkezési számaink azok nagyon szépen növekednek, erre egyébként büszkék is vagyunk. A gazdaságtudománynak pedig különleges jelentősége van, nem volt a Pázmányon katolikus gazdaságtudományi felsőoktatás. Illetve pontosítanom kell, néhány évvel ezelőtt elindult egy MBA kurzus, ami igazából a legmagasabb szintje bizonyos értelemben a gazdaságtudományi képzésnek, de nem volt meg ennek a megfelelő alapja a BA képzések vonatkozásában. Most jutottunk el oda, hogy sikerül egy stabil BA képzést elindítanunk a gazdaságtudományi területen, amire később egy egész rendszert szeretnénk fölépíteni, már csak azért is, mert a katolikus egyháznak nagyon világos, nagyon régi és nagyon egyértelmű tanítása van arról, hogy hogyan kéne egy egészséges társadalomban az egészséges gazdaságnak működnie. Természetesen ezt a tudást aztán tovább kell építeni, fejleszteni kell, úgyhogy ilyen módon nem csak a tudás átadására, hanem az ismeretek kutatására is lehetőségünk fog majd nyílni itt az egyetemen.
Visszatérnék egy kicsit, ha megengedi dékán úr, a diplomaosztóra, erre a nagyon szép ünnepségre a Szent István Bazilikában, amelyen a már idézett mondatában ön hangsúlyozta azt is, hogy nem csak megduplázódott az egyetem bölcsészkarán a hallgatók létszáma az elmúlt 3 évben, hanem a nemzetközi figyelem középpontjába is került. Mennyiben járul ehhez hozzá az a sok konferencia, tanácskozás, kerekasztal beszélgetés, amit önök itt a BTK-n szerveznek, tartanak folyamatosan?
Minden bizonnyal hozzájárul, épp a kollégák hoztak a minap egy statisztikát, amiben kiderült, hogy jóval több konferenciánk volt az év folyamán, mint a hány nap van az évben, tehát azért elég intenzíven dolgozik minden intézet, és ez nagyon helyén való. Ami talán az újdonság, hogy egy picit intenzívebben foglalkozunk a külkapcsolatokkal. Tehát komolyan véve Ferenc pápának azt a felhívását, hogy mi valamilyen módon híd vagyunk kelet és nyugat között, igyekszünk a keleti és a nyugati partnereinket összekapcsolni egymással egy speciális területen. Most legutóbb például az idős gondozást vizsgáltuk, az idős gondozásban a mesterséges intelligencia és a robotika alkalmazását, és valóban Amerikától egészen Grúziáig voltak előadóink és voltak vendégeink. Ráadásul nagyon pozitív visszhangja lett ennek a konferenciának, folyamatosan jelentkeznek a külföldi kollégák, hogy ezt a kutatási témát ezt mindenképp tovább kell vinnünk. Tehát ezen kívül még épp a minap jött ki egy hír arról, hogy az örmény kapcsolataink milyen mértékben erősödtek, ami szintén nagyon pozitív. Hála Istennek a háború és a béke kérdésében együtt tudunk működni külföldi partnerekkel, ahol azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is meghatározóak tudunk lenni. Illetve mindenképp lényeges még kiemelni a Caritas tudomány területét, ami a gondoskodás politika, a szociális ellátás területén lényeges kérdéseket fogalmaz meg, és tudunk tanulni egyrészt a nyugati mintákból, másrészt ezeket a mintákat át tudjuk adni keletebbre, ahol másként működik a szociális ellátórendszer, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva.
Bevallom, én meglepődtem a diplomátadón azon a sok területen, amilyen szakon itt végezhetnek önöknél hallgatók. Számos szakterület van, és a meglepetésem oka az volt, hogy az ember arra gondol, hogy bölcsészkar, magyar szak, pedagógus képzés, tanítóképzés, de nagyon sok irányú az a lehetőség, amelyen itt önöknél végezhetnek. És a kedves rádió hallgatóknak is ajánlom a figyelmébe a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK július 17-én a Szent István Bazilikában tartott diplomátadóját a YouTube-on. Tudom, hogy kevés a műsoridőnk ahhoz, hogy mindent felsoroljunk, de mégis arra kérném dékán urat, hogy a rádió hallgatóknak emeljen ki néhány területet, amely lehetőséget biztosít diplomaszerzésre.
Szerintem csak véletlenszerűen fogok tudni kiemelni néhány területet, mivel hogy lehetetlen priorizálni ezek között a területek között. Azt viszont mindenképp mondanám, hogy nagyon tudatos döntés volt részünkről az, hogy élőben közvetítettük a diplomaátadót. Részben hallgató igény is volt rá, mivel otthon a családtagok többsége így tudott kapcsolódni. Részben pedig annyira értékes és szép pillanatok ezek, hogy úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy hosszú távon is elérhetők legyenek, úgyhogy a honlapunkon is, meg a YouTube-on is rá lehet ezekre keresni. Ott tételesen felsoroljuk az összes szakunkat, hogyha valakit ez így érdekel. De csak itt az előttem lévő papírok alapján néhányat említsek, mondjuk Kelet-Ázsia tanulmányok, kínai nyelv, kommunikáció, nemzetközi tanulmányok, szociológia, politika tudományok, anglisztika, filozófia, keleti nyelvek és kultúrák, mediátorképzés, többször beszéltünk már róla, mesterséges intelligencia alkalmazásai, régészet, történelem, szlavisztika, új latin nyelvek és kultúrák, angol nyelv, csecsemőszülő kapcsolatdiagnosztika, fejlesztő differenciáló pedagógia, magyar nyelv, az már elhangzott az előbb, osztatlan tanári képzések, pszichológia, tanítóképzés, óvópedagógus képzés, és ehhez jön most még hozzá a gyógypedagógus képzés, vagy a már említett gazdaságtudományi képzések. Tehát nagyon széles a paletta, ami azért fontos, mert a nálunk végzett hallgatók tényleg jelentős hatást gyakorolnak arra, hogy a jövő társadalma hogy fog kinézni. És az imént említette komáromi dékán úr, a jogi kar dékánja, hogy annak idején az előző dékán úgy bocsátotta el a hallgatókat diplomaosztó alkalmával, hogy úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. És persze, amennyire lehet, felvértezzük ezeket a hallgatókat, de valóban a mai világ egy nagyon bonyolult és egy nagyon nehéz világ. Sok szempontból, lelki szempontból, anyagi szempontból, konfliktusok szempontjából, és valóban a keresztény értékekkel ezek a fiatalok, mint a bárányok mennek a farkasok közé. De aztán nem szabad elfelejteni, hogy azért a végén mégiscsak a bárány lesz az, aki majd ítéletet fog mondani a világ sorsáról. És a mi hallgatóinknak ez is a küldetése valamilyen módon.
Említette itt a küzdelmeket, dékán úr. Ugye az új épülő kampusz körül is sok mindent olvashattunk a hírekben, hogy jó, nem jó, előnye, hátránya, de én azt gondolom, hogy ha logikusan gondolkodunk, akkor egyértelmű, hogy a létszám emelkedés, a létszám bővülés, ez szükségessé teszi. Jelenleg több épületben van a Pázmány BTK. Hogy oldható meg logisztikailag a hallgatók összefogása, találkozása, az események megszervezése, és mi változik majd, ha elkészül a nagyon várt kampusz?
Igen, jelenleg egy bérleményben vagyunk, és töltjük meg ezt az egyébként 10 emeletes épületet. Amikor kezdtük, akkor egy 5 emeletet foglaltunk el, most már a 10-ig jutottunk, és több emelet nincsen, tehát hogy ez komoly kihívás számunkra is. Ha lesz kampusz, akkor tényleg egyetemhez méltó körülmények lesznek a hallgatók számára. Ráadásul az a kampusz olyan helyen épül, ahol sok társegyetem van. Hát rajtunk kívül 4-5 másik egyetem van a közvetlen szomszédságban, és ez egy hatalmas erőt tud mindannyiunk számára adni, amit érdemes lesz majd kihasználni. Az egész biztos, hogy a karunknak szüksége van valamilyen épületre, bízunk benne, hogy ez minél előbb el tud készülni. Bár bevallom, hogy pont a diploma átadó előtt jöttek hozzám hallgatók, és kicsit kétségbeesve mondták, hogy ugye, hogyha majd elkészül a kampusz, akkor is azért a bazilikában lesz a diploma átadó. És ez nekem nagyon jól esett.
Ez egy nagyon jó hír, annál is inkább, hiszen nem csak a diploma átadón, a konferenciáikon is régi pázmányosokkal is találkozhatunk, akik vagy a saját szakterületükön, vagy akár a nemzetközi térben szereznek hírnevet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, illetve ezen belül a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karnak. Említette itt dékán úr a barátokat, a kapcsolatokat. Mit jelent az ön számára, és most nem mint magánembert kérdezem, hanem mint dékánt, a visszatérő pázmányosok, tulajdonképpen a pázmány összefogás?
Hát a mi alapvető bázisunk azok a pázmányos családok. Most már eljutottunk oda az elmúlt 30 év alatt, hogy a pázmányos gyerekek jönnek hozzánk tanulni. Illetve a másik bázisunk pedig a nálunk végzett hallgatók, akik a társadalomban nagyon aktív tevékenységet végeznek. Részben össze is kell gyűjteni ezeket a hallgatókat, tehát a Magyar Akkreditációs Bizottság elvárásai szerint is meg kell kérdeznünk a végzett, a munkaerőpiacon már kint lévő hallgatóinkat, hogy a képzéseinkről mit gondolnak, mit kell ezeken a képzéseken javítani, ezt meg is tesszük, létrehoztunk egy alumni tanácsot, és a végzett hallgatók nagyon nagy segítséget adnak ahhoz, hogy minél hatékonyabbak és minél jobbak tudjunk lenni. Hatalmas erő van ilyen szempontból a pázmány mögött, és ennek a hatalmas erőnek a középpontjában, azt gondolom, nyugodtan mondhatom, a keresztény értékek állnak.
Kedves hallgatóink, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara július 17-én Budapesten a Szent István Bazilikában tartott diplomaátadó ünnepségét követően dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK dékánjával rögzített beszélgetésünket hallották. Az egyetem és a kar népszerűségének okairól, az utóbbi évek eredményeiről beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Újra az illat, a hely, a helyzet, meg mostoba álmokba hajt, lassan virrat,
mire felébredsz, ígérem, elrejtek minden vihart, és csak engedem. Maradjon, így legyen, s osztozunk mindenen, minden szerelmen, hitem, életem. Mondd, hogy mindig így lesz majd. Mondd, hogy a végtelenbe tart. Mondd, hogy mindig így lesz majd. S mert nem volt, ha bárki csalt, és juthat még, ha a teljesség kihalt. Kegyelem nincs, szerelem is már, mint örökös visszaesült, mentség nincs. Ugyanúgy állok én is a bírák előtt, így lesz máskor is, így van mással is, osztozunk mindenem. Minden reményen, bűnöm, kételjen. Mondd, hogy mindig így lesz majd. Mondd, hogy a végtelenbe tart. Mondd, hogy mindig így lesz majd. S meg ne volt, ha bárki csalt, és juthat még, ha a teljesség kihalt.
Thank you. jöttél el, és mit tettél hozzám? Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most eléd. Nekem beszakadt a föld, és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Túlélem-e majd, kérdezem a válaszok Istenét, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen. Igen, egyetlen szó. Visszafordulni nincsen már idő, újra kezdeni nincsen elég erő. Folytatni kell, engem is vigyen el az út, elengedtem az összes háborút. Keresem, a keresem, a keresem az át, meg átérzett pillanatok igazán. Ja Istenem, ugye megkapom a továbbhaladás jogát, egyetlen szó. Igen, egyetlen.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a mennyországról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Szent Domonkos egyenesen azt mondta, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. És ugye mind a kettő az imádság. Amikor Istenről beszél valaki, akkor is tulajdonképpen imádkozik, mert az embereket akarja közelebb vezetni Jézushoz. Az embereket akarja megszerettetni Jézussal. 36. Zsoltár 10. versében olvashatjuk: Istenünk, a te fényességedben szemléljük a fényt. És a dogma így hangzik: Isten látása és boldogító élvezésére csak úgy lesz képes az ember, ha megkapja a dicsőség fényét. Erre külön kegyelmi ajándékkal tesz képessé minket az Isten. Isten maga emeli fel képességeinket, hogy közvetlenül felfogjuk és megismerjük őt a maga transzcendens valóságában. Minél nagyobb a fény, annál többet lát az ember. És itt még egyszer mondom, ne csak a szemlátására gondoljunk, hanem sokkal inkább a szívlátására. Már a természetes ész fényénél is sokat láthat az ember, ez a lumen rationis. A hit fényében még többet lát az ember, ez a lumen fidei, és a legtöbbet látunk Istenből a dicsőség fény által, lumen glóriá által, ami Isten külön ajándéka. De hát tudjuk, a hit fénye is. Ha eljutunk a mennyországba, amit nagyon remélünk, és oda igyekszünk, és mindent megteszünk azért, ami részünkről megtehető, és Isten kegyelmét kérjük, hogy valóban eljussunk oda, abba az örök nyugalomba, ami nem tétlenséget vagy passzivitást jelent, hanem célba érést, célba jutást, befejezettséget. dinamikusan bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által, a Szent Lélekben. Katekizmus szerint a mennyei dicsőségben a szentek örvendezve teljesítik Isten akaratát a többi ember és az egész teremtés felé. Ők már Krisztussal uralkodnak, vele fognak uralkodni örökkön örökké. Vessük össze a Jelenések könyvének 22. fejezet 5. versével. A mennyországhoz a földön a templom hasonlít legjobban. Katolikus templomban ott van a szentségi Jézus, és amikor templomba megyünk, akkor hozzá megyünk, vele akarunk együtt lenni, vele akarunk egyre tökéletesebben egyesülni, és ez a legtökéletesebb egyesülés az Istennel, Krisztus által az Eukarisztiában történik meg, amikor magunkhoz vesszük az Eukarisztiát. Egyenesen Isten, a Szent Háromságos Isten jön a szívünkbe, és akar egyesülni velünk. A mennyországban szeretünk és dicsérünk. Ott már nem tudunk nem szeretni. Itt a földön még tudunk nem szeretni. Ott már nem tudunk nem dicsérni. Itt a földön bizony sokszor nagyon keveset dicsérünk. Minket is keveset dicsérnek. Azt mondják, az ember 5 éves koráig szinte bezsebeli az összes dicséretet, vagy a dicséretek nagy részét. És 5 éves kora fölött már ebben nagy hiány szenved. Ha a mennyországban csak szeretünk és dicsérünk, akkor kezdjük el itt a földön. Egyre inkább szeretni egymást, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha szeretet szenvedéssel jár, és a szeretet, az igaz szeretet mindig szenvedéssel jár, ugyanakkor örömmel is. Szeressük egymást, mert erre lettünk teremtve. Ez a fő hivatásunk. Ha szeretünk, mindent megteszünk. Ha nem szeretünk, semmit nem tettünk. Üresen múlnak a perceink, napjaink, éveink. Amiből hiányzik a szeretet, abból hiányzik az Isten. Mert, mint ahogy János mondja, Isten a szeretet. Ne hiányozzon semmilyen tevékenységünkből a szeretet, a legapróbbból sem. És az emberi találkozásainkban, kapcsolatainkban mindig a szeretet legyen az Úr. És még ha ellenszenvet érzünk is a másik irányában, mert az gyakran előfordulhat, akkor is tudatos döntéssel határozzuk el, hogy én szeretni akarom akkor is, mert Jézus szereti, és én Jézust akarom követni ebben is. És dicsérjünk, ne hízelegjünk. Különbség a kettő között talán annyi, hogy a hízelgésben ott van valami önös szándék is. Amikor valamit el akarunk érni, és ezért hízelgünk, úgy dicsérjük a másikat. És tulajdonképpen ez a hízelgés, ez a mi önzőségünkből fakad. Mert mi akarunk valamit elérni a másikkal szemben, vagy a másik által. De amikor őszintén dicsérünk, az hasznos a dicsérőnek és annak is, akit megdicsérnek. Szükségünk van a dicséretre. Számoljuk csak össze, hogy a mai napon hány dicséretet kaptunk, vagy hány dicséretet adtunk. És bizony elég siralmas lesz a statisztika. Se dicséretet nem nagyon kaptunk, és nem is nagyon adtunk. Ezeket tudatosan lehet gyakorolni, és tudatosan törekedni rá. Hazamegyek, és megdicsérem a férjemet. Eddig csak szapultam, esetleg mindig a hiányosságait láttam, hibáit láttam. Egy életen keresztül próbáltam szidással, kritikával megváltoztatni, és rájöttem, hogy nem sikerült. Egy élet is kevés volt. De megpróbáltam-e dicsérettel, szeretettel. Meglátom-e benne a jót, mert minden emberben van jó is, és ott van sajnos a rossz indulat is. Eszembe jut Böjte Csabának a története, remélem jól mondom el, én is így hallottam, fölvett valakit az úton, stoppolt, zuhogott az eső, beszállt hozzá egy hölgy, és amint beszállt, rögtön elkezdte szidni a férjét, hogy ilyen meg olyan a férjem, és Csaba atya állítólag megállt, és mondta, hogy szálljon ki, én nem akarom tovább hallgatni, hogy maga csak szidja a férjét folyamatosan. És akkor a hölgy mondta, hogy de hát, atya, hogy tehet ilyet, hogy kitesz az esőbe engem? Na jó, visszaszállhat, de azzal a feltétellel, hogy mostantól dicséri a férjét, és a jó tulajdonságait sorolja. És hát a hölgy kénytelen kelletlen ezt kellett tenni, és dicsérni a férjét. És amikor odaértek, odafordult az atyához, és azt mondta, hogy atya, nem is olyan rossz ember az én férjem. És kiszállt a kocsiból. Hát ha nem így volt teljesen a történet, akkor elnézést kérek, de a tanulság az egyértelmű belőle, hogy hajlamosak vagyunk csak a rosszat meglátni a másik emberben, más ember szemében a szálkát, sajátunkban a gerendát nem látjuk. Megvan ez a sötét látásmódra való hajlamunk a ősbűn óta, természetünk sérültsége miatt. Hajlamunk van arra, hogy sötét szemüveget vegyünk magunkra is, és még az is egyre inkább sötétedjen, és nem látjuk meg a jót a másikban. Meglátjuk, hogyha törekszünk arra, hogy a jót meglássuk, megkeressük benne, akkor a mi életünk is sokkal szebb lesz, és ez a szemüveg kezd világosodni, és egyre tisztábban látni. És nem csak az emberekkel van így, hanem a világgal is. Be tud sötétedni a szívünk, lelkünk, szemünk, és csak a rosszat látjuk a világban, mert a sátán, a gonosz ezt akarja láttatni velünk. De a tisztának minden tiszta, a jónak minden jó, és mindenben meglátja Isten akaratát, még ha az látszól a kívülről rossz is. Nézzünk egyre inkább Krisztus szemével, és virágba borul az életünk, és a sötétség, a homály, mint egy köd, amit ha jön a szél, elfúj, és egyre tisztábban látjuk a világot, és az Istent is. Ugyanúgy be tud sötétedni a szívünk Isten irányában is. Tudjuk őt is sötéten látni. Elhagyott minket, nem segít már, távol van tőlünk, magunkra hagyott. És hát ez elmehet egészen a hitetlenségig, a hitehagyásig. És akkor elkezd az ember máshol keresni örömöt, boldogságot, más vallásokban, akár az ezotériában, okkultizmusban. Ne engedjünk a sötét látásmódnak. Mondjunk ellene. Ahogy jön a rossz gondolat, a gyanú, a sötétség, mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus nevében kérjük Jézus Krisztustól, hogy szabadítson meg ettől minket. És kérjük az örömöt, a világosságot, a tisztállátás kegyelmét. A mennyországban folyamatosan szeretünk és dicsérünk, tegyük már ezt itt a földön is, minél tökéletesebben. Tehát a mennyországban a örömünk és boldogságunk lényege Isten boldogságos közvetlen színelátása, de vannak járulékos örömök is, például a szentek közössége, együtt lehetek a szentekkel, a test visszakapása a parúziakor, test és a lélek egysége újra visszaáll, visszakapom a testemet, és a test és a lélek együtt veszi ki részét a dicsőségben, örömben és a boldogságban. Járulékos öröm még a mennyországban az is, hogy válaszokat kapunk a kérdéseinkre, amikre itt nem kaptunk választ. Egyre inkább megismerjük az igazságot. A mennyországban bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe Jézus Krisztus által.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Mennyországról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szívemet, tisztítsd meg ajkam, hogy hitemnek titkát bátran megvalljam. Az égből a földre száll le a menny. Térden állva kérlek én, várom, hogy nézz rám, várom, hogy nézz rám, nézz rám. Tartogat, látom jő az alkotat, lángolj bennem égi tűz. Kezedbe tettem, tiéd a sorsom, életem terhét a vállamon hordom, nem kell más, csak áld meg minden időm. Nem baj, ha fáj majd, ha szétosztod létem, csak elmondhassam, hogy te érted éltem. Megtörtem, érzem, hogy egyedül te vagy erő. Térden állva kérlek én, várom, hogy
testnek és vérnek titkában élve. Testvérek vagyunk, s a testvéri kézre számítunk, nem lankad el a szívünk. Egy a test, és egy a lélek, egy szívvel, lélekkel dicsérünk téged. Feltámadt Jézus, te benned egyesülünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú